Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
Változás a Felvidéki Magyar Szövetségnél vezetőképzés fiatalok számára Kárpátalján, új civil fórum a Délvidéken. Átalakulóban a Kárpát-medencei magyar közösségek politikai és civil élete. Erről is szól mai műsorunk. Üdvözlöm Önöket, Veresemese gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. Lemondott a Felvidéki Magyar Szövetség országos alelnöke Őri Péter, aki elégedetlen a legutóbbi kongresszuson meghirdetett korszakváltás és fiatalitás menetével. Őri Pétert bővebb információkért Haják Szabó Mária hívta fel telefonon.
Az őszi helyhatósági választásokra való felkészülés során a folyamatok nem abba az irányba mennek, amelyre szerződtem, fogalmazott Őri Péter, nem a nyitás politikája valósult meg a jelölt állítás során.
A nyitás politikáját kell meghirdetnünk, hiszen közel 8%-nyi közösség csak akkor tud sikeres lenni az országos politikába, ha széles társadalmi rétegek irányába tud nyitni. Korosztályokat is be kell vonni, kicsit meg kell haladni az ideológiai csatározást, illetve közösségen belül szerintem abszolút ezt egy másodlagossá kell tenni, mert nyilván ilyen és olyan nézetek is megjelennek. Nyitni kell a szlovák-magyar kapcsolatokba, egyszerűen tárgyalni kell a szlovák pártokkal, nyitni kell azon rétegek irányába, akik otthon maradtak a választásokban. A nyitás kérdése, ugye most a megyei választásokra készülünk, illetve a helyhatósági választásokra, az a jelöltállítás módszertanának változtatására is érvényes, ott is nyitásról lett volna szükség.
Gubik László pártelnök is reagált Őri Péter lemondására. Úgy fogalmazott, hogy Őri Péter a párt országos politikájával teljesen egyetért, ugyanakkor elégedetlen a korszakváltás ütemével.
Az ütem azt jelenti, hogy valamit nem időbe teszünk meg, én pedig azt látom, hogy pillanatnyilag a megyei lista állításoknál azok a nyitások, amelyek mondjuk a szakmai munka, a közösségi megjelenés, az otthonmaradók megszólítása, a szlovák-magyar kapcsolatok, esetleg a korosztályoknak a megszólítása, tehát betenni fiatal új arcokat, az mind háttérbe szorult, hiszen a járási klikkek voltak azok, amelyek sok esetben eldöntötték, hogy hol milyen indulók lesznek. Föntartják ugyanazt az állapotot, amely állapot volt, az viszont nem korszakváltás, az bezárása annak, hogy lehetőséget kapjanak új személyek, egy bezárása annak, hogy mondjuk 3-4-5 ciklus után új jelöltek mérettessék meg magukat, és nem is ezen van a lényeg, hanem azon, hogy fölkészüljenek a parlamenti választásokra, mondjuk egy fiatal, hogy van értelme közösségi munkát végezni, politikai munkát végezni, hiszen helyzetbe lehet kerülni azon keresztül, hogy valaki jó munkát végez. Hanem ez történik.
Őri Péter cáfolta, hogy Nagyszombat megye elnök jelölti posztját akarta megszerezni. Ugyanakkor fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az őszi önkormányzati választások már a jövőre esedékes parlamenti választásokra való felkészülés.
Volt jelölésem, de nem mérettettem meg magam, én visszaléptem a szavazás előtt, Csallok és Csütörtök polgármestere vagyok, a választópolgárok megkérdezhetnék, hogy akkor polgármester akarok lenni, vagy a megyeelnök akarok lenni. A megyei választásokon történő indulása, indítása egy megyeelnöknek, az a parlament választásokra történő fölkészülés. Tehát meg tudjuk-e jeleníteni a pártot, tudunk-e új arcot adni a pártnak. Ha ugyanazok a személyek fognak indulni megyeelnöknek, akik mondjuk indultak 2-3-4-szer, akkor nyilván nem hoztunk újdonságot.
Őri Péter tagja maradt a Magyar Szövetségnek, így Gubik László elnök továbbra is számít rá, tisztségtől függetlenül is.
Lemondott Őri Péter, a Felvidéki Magyar Szövetség országos alelnöke. Délvidéken új civil szervezet alakult, a Vajdasági Magyar Alternatív Fórum, azaz a Malter. A mozgalom célja az urbánus, nyitott közéleti és kulturális értékek képviselete, stratégiák megfogalmazása. Az elképzelésekről Pressburger Csaba újságírót, a Malter koordinációs testületének tagját, Szabadkán Német Ernő kérdezte.
A Malter egy rövidítés, a Vajdasági Magyar Alternatív Fórumnak a rövidítése, ez egy nemrég alakult civil szervezet, amely elsősorban a vajdasági magyar közösség közéletével, politikai ügyeivel kíván foglalkozni.
És vannak olyan kezdeményezések, hogy stratégiát írjanak.
A Malternek négy területen van dolga, és ezek közül az egyik olyan pillér, amely elsősorban a Magyar Nemzeti Tanács hatáskörébe tartozó területekre vonatkozik, tehát a kisebbségi, azaz magyar oktatásügy, tájékoztatás, hivatalos nyelvhasználat és kultúra területével, és ez egy mondjuk így agytröszt funkció, egy picit ilyen fellengzősen hangzik, de a lényeg az, hogy ezen belül szeretnénk szakemberekkel kidolgozni olyan részterületekre vonatkozó programokat, illetve akár stratégiákat is, amelyek kompatibilisek ezekkel a területekkel, és természetesen ezt megelőzően a már meglevő magyar nemzeti tanácsi stratégiákat szeretnénk elemezni, kritikai elemzésre gondolok itt, és nagyon reméljük, hogy ezek a stratégiák, ezek a programok valamilyen formában eljuthatnak végül a döntéshozókig is, és a megvalósítás útjára léphetnek.
Hogyha a stratégiát írnak, akkor valószínűsíthető, hogy nem elégedettek az MNT általi stratégiákkal.
Nyilvánvalóan az MNT stratégiáiban is vannak különféle kritizálni való részek, és vannak olyanok, amelyekről a szakma egyöntetű véleménye az, hogy jó. Azt gondolom, hogy itt különbséget kell tenni a különféle területekhez kapcsolódó MNT stratégiák között, amelyek közül azt gondolom, és nem csak azért, mert újságíró vagyok, de ez szintén egy eléggé közkeletű vélekedés, hogy a tájékoztatásra vonatkozó stratégia a leggyöngébb és a legkevésbé szakmai szempontokat figyelembe vevő stratégia, illetve magával a realitással sem igazán foglalkozik. De hogyha már valami pozitívat is akarok mondani, akkor azt gondolom, hogy a nyelvhasználati stratégia talán a legjobbnak tűnik azok közül, amelyeket az MNT az utóbbi 1-2 évben elfogadott. Erről viszont nem nekem kéne nyilatkoznom érdemben, mert nem a szakterületem.
A stratégiák megfogalmazása egy feladat, és még a másik három.
A második feladat azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos, mert a nyilvánosságnak egyfajta fölpesdítése is volna a cél. Arra szeretnénk minél több vajdasági magyar biztatni, hogy vegyen részt a közéletünkben, aktívan legyen részese, hogy éljen akár a választói jogával akkor, amikor nemzeti tanácsi választásról van szó, kapcsolódjon be közvitákba, kapcsolódjon be különféle kérdések megvitatásába, és emiatt szeretnénk különféle vitafórumokat, kerekasztal beszélgetéseket, szakmai tanácskozásokat is szervezni. A harmadik pillér alapvetően a kapcsolatépítésre vonatkozik, tehát más szervezetekkel, akár politikai döntéshozók háttérembereivel szeretnénk fölvenni a kapcsolatot, és természetesen a Malterben kidolgozott stratégiákat, programokat szeretnénk így módon érvényre juttatni, és a negyedik pedig a legérzékenyebb kérdés, hogy a Malter valamilyen formában bekapcsolódna a nemzeti tanácsi választásba. Ezt azért mondom, hogy érzékeny kérdés, és egy picit fából vaskarikának tűnik, hiszen a civil szervezeteknek alapvetően nem a képviselet volna a feladata. Civil szervezetek eleve nem is vehetnek részt akár önkormányzati, akár köztársasági vagy tartományi választásokon Szerbiában, viszont kimondottan a kisebbségi önkormányzati, tehát magyar nemzeti tanácsi választáson igen, és a tagságunk erről már döntött is, megszületett egy olyan elvi álláspont, amely arra vonatkozik, hogy valamilyen formában, hogy milyen formában másokkal együtt, hogy csak delegálva jelölteket egy listára, de valamilyen formában be fog kapcsolódni ebbe a most következő őszre esedékes választásba.
Jelentkeznek a szakemberek, szeretnének együttműködni a Malterral, van-e félelem?
Úgy látom, hogy az utóbbi 1-2 hónapban egyre inkább elillant ez a félelem, vagy azok, akik korábban óckodtak attól, hogy közéleti témákban megnyilatkozzanak, vagy egyáltalán bekapcsolódjanak akár ilyen háttérbeszélgetésekben, ezek most megnyíltak és sokkal inkább nyitottakkal váltak arra, hogy bekapcsolódjanak ebbe a történetbe. Úgyhogy én most inkább azt látom, hogy végre túlzásra azt mondhatnám, hogy duskálhatunk a szakemberekben, vagy azokban az emberekben, akik eddig nem igazán kaptak megnyilatkozási lehetőséget, és többek közülük nem is akartak foglalkozni ilyen kérdésekkel. Most ezek úgy tűnik, hogy bekapcsolódnának és a Malter részei lesznek.
Új civil szervezet alakult a Délvidéken, a Vajdasági Magyar Alternatív Fórum. Kárpátalján a fiatalok egy csoportja arra készül, hogy a közösségének jól képzett vezetője legyen. Ennek érdekében is a kárpátaljai közéleti vezetőképző 8. évfolyamának hallgatói brüsszeli tanulmányúton vettek részt Ferenc Viktória, kárpátaljai származású, európai parlamenti képviselő meghívására. A cél egyebek mellett az volt, hogy a céltudatos fiatalok megismerkedjenek az Európai Unió működésével és az EU-s döntéshozatali folyamatokkal. Részletek Iváncsik Attilától.
Egy olyan közösség alakult ki, amely értéket akar menteni Kárpátalján a szülőföldükön, és akár a fiatal generációt, akár az idősebb generációt tekintve óriási értékmentés zajlik a KKVK keretein belül.
Mondja Rácz Milán, aki Beregszászból jelentkezett a kárpátaljai közéleti vezetőképzőbe. Sas Eszter szintén a Beregvidékről érkezett.
Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy ha véget is ér a képzési hétvége, vagy akár az egész kárpátaljai közéleti vezetőképző program, mi ezután is fogjuk tartani a kapcsolatot, olyan különleges módon kovácsol minket össze, és még évek múltán is vissza fogjuk emlegetni azokat a hétvégéket, együtt töltött hétvégéket, amiket mi itt átéltünk, ahol mint egy csapat is összekovácsolódtunk, és ahol nagyon-nagyon sok olyan dolgot tanulhattunk meg, és olyan drasztikus módon fejlődhettünk, például egy interjúadásban, vagy amikor ki kell állni és beszélnünk kell, amit máshol még nem tanulhattunk.
Ferenc Viktória, kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő kiemelte. Fontos, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak megismerni az Európai Uniót és intézményeit, melyek fontos szerepet játszanak Ukrajna és így a kárpátaljai magyar közösség jövőjének alakulásában is.
Minden évben egy nagyon különleges alkalom az, amikor a kárpátaljai közéleti vezetőképző diákjai ellátogatnak ide Brüsszelbe, Európa fővárosába, és itt ők maguk személyesen találkozhatnak az Európai Uniós intézményekkel, ugye nem csak az Európai Parlamentbe, hanem más intézményekbe is ellátogatnak, tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy hogyan is működik az európai szintéren az érvényesítése a kisebbségi jogoknak például. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt fogadhatom őket, mert azt gondolom, hogy ők azok a jövő generációja, aki Kárpátalján majd a vezetést is elláthatják, különböző szervezeteket vehetnek át, tehát egyfajta generáció frissítést tud az ő személyükben megvalósulni.
A kárpátaljai közéleti vezetőképzőt indulása óta eddig több mint 100 tetrekész fiatal végezte el. A 8. évfolyamnak 15 részvevője van. Kosztrián Dávid a közéleti programok igazgatója.
Minden közösség jövője elsősorban a fiatal utánpótláson, illetve az értelmiségen múlik. Ebben próbálunk mi segítséget nyújtani a kárpátaljai magyar közösségnek. Ez a 8. évfolyama a kárpátaljai közéleti vezetőképzőnek, ami számunkra is jól tükrözi azt a fajta igényt, ami a kárpátaljai közösségben megvan, az iránt, hogy lehetőségeket és eszközöket kapjanak ahhoz, hogy a saját utánpótlásokat gondozzák, illetve neveljék. Mi ehhez a munkához próbálunk hozzájárulni lehetőségeink szerint.
A kárpátaljai közéleti vezetőképző hallgatói brüsszeli tanulmányúton vettek részt Ferenc Viktória kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő meghívására. A Felvidéki Magyar Szövetség nő tagozata is több női képviselőt szeretne látni a hazai közéletben, hogy érdemben képviselhesse a nőket érintő kérdéseket. A nő tagozat politikus hölgyei több jelentős társadalmi témában is hallatják hangjukat. Legutóbb az Egy táska női szeretet elnevezésű adománygyűjtő akcióját hirdette meg a tagozat a Felvidéken. Gergely Pap Adriannát, a nő tagozat elnökét a szervezet tevékenységéről, illetve a segélyakcióról Gallai Nagyemese kérdezte.
2022-ben alakult meg a Felvidéki Magyarok Érdekeit Képviselő Pártban aktívan politizáló nők szekciója, amit ma már hivatalosan a Magyar Szövetség nőtagozataként ismerünk. Elnökasszony, milyen területeken vannak jelen, hogyan segítik a párt munkáját?
Úgy vettük észre, hogy a szociális, kisebbségügyi gondokkal nem foglalkozunk annyira politikában, mint amennyire kellene, és amennyire fontos ez a témakör. Elsősorban azért tartottuk fontosnak, hogy megalakuljon egy politikai párton belüli nőtagozat, hogy egyrészt a nőket is inspiráljuk arra, hogy részt vegyenek a politikában, hiszen épp ezzel függ össze minden, hogy azért nem kerülnek ezek a kényesebb témák a terítékre, mert nincs, aki őket oda tegye, és mi úgy gondoltuk, hogy éppen a nők azok, akik erre képesek, akik ezt a legjobban tudják megfogalmazni vagy terítékre tenni.
Ezt a tagok több alkalommal nyilvánvalóvá tették, hogy a céljuk a nők bevonása a közéletbe. Előtérbe kerülnek-e ezáltal a családokat, nőket érintő problémák?
A jelenlegi politikai helyzet eléggé maszkulin, tehát eléggé férfiak által dominált, és többnyire nem ők azok az emberek egy családon belül, akik azokat a családon belüli problémákat, szociális dolgokat oldják. Ezeket mindig inkább a nők oldják. Mind az idősebbekről való gondoskodás, mind gyermeket nevelés, ha beszélünk egyszülős családokról, ott is többnyire a nők maradnak egyedül a gyerekkel, és ezeket a problémákat csak úgy lehet először is rájuk mutatni, és aztán orvosolni, ha olyanok foglalkoznak vele, akik ebben érintettek napi szinten.
Milyen problémakör a menstruációs szegénység is, kiket és milyen mértékben érintett Szlovákiában?
Mi elsősorban a magyar lakta vidékkel kezdtünk el foglalkozni, és a mai napig is ez a prioritásunk, és a menstruációs szegénységre azért akartunk rámutatni, hogy mindamellett, hogy a magyar lakta régiók, akár Kelet-Szlovákiáról beszélek, akár Közép-Szlovákiáról, Gömörről, mind a két régió általánosságban a legalulfejlettebb régió közé tartozik, és ebből kifolyólag egyértelmű, hogy a létminimum közelében, vagy a létminimum alatt élő nők még inkább sújtottak ebben a problémában, nekik havonta plusz költségeik vannak a higiéniai felszerelésekre, és erre szerettünk volna rámutatni, hogy nem csak egy általános szegénységi probléma van itt, de a nőknek még hatványozottabban nehezebb a helyzete.
Milyen megoldásokat látnak ezen a téren?
Az, hogy ezt a gyűjtést megszerveztük immár 5. éve, még mindig úgy gondolom, hogy figyelemfelkeltés a problémára, noha 500-600 szeretett táska is összegyűlik egy évben. Rendszer szerű megoldást nehéz úgy találni, hogy egy olyan politikai pártról beszélünk jelenleg, aki nincs a parlamentben ugye több mint egy évtizede, és ezt tapasztaltuk, hogy amikor felvettük a kapcsolatot parlamentben lévő szlovák politikai pártokkal, ígéretek voltak, hogy majd közösen valamit elérünk, illetve hogy beterjesztik ők a mi támogatásunkkal is a parlamentbe, ám érdemleges változást nem tudtunk elérni, és ezek a kezdeményezések is mind alábbhagytak. Adómentessé kellene tenni ezeket az alapvető higiéniai eszközöket, amire van példa egyébként Európában. Különböző megoldásokat kellene kínálni a mély szegénységben, a szegénységben élő nőknek, amit én úgy gondolom, hogy csak gyakorlatból kiindulva lehet majd kidolgozni. Ehhez természetesen olyan helyre kell kerülnünk a mi kezdeményezésünknek, hogy ott tényleg legyen foganatja, hogy ne csak beszélgessünk róla, de komoly partnereket is találjunk, és olyan helyen tudjuk elmondani a törvényhozásban, ahol konkrétan lehetne kezelni ezeket a problémákat.
Az egy táska női szeretet, tehát egyenlőre egy adománygyűjtő akció tulajdonképpen. Még ennek a részleteiről beszéljünk egy kicsit, mi kerüljön egy táskába, vagy mi ne kerüljön, és hova kerülnek majd ezek az adományok.
A legfontosabb a betét. Ezen kívül alapvető tisztálkodási szerek, sampon, tusfürdő, fogkrém, fogkefe, papírzsebkendő, vécepapír, semmi luxus, tehát tényleg az alapvető dolgok. Nem volt könnyű egyébként kidolgozni azt a sémát sem, hogy megbízható, szétosztó állomásokat találjunk. Ez nem azért van így, hogy nem bíztunk volna meg azokban, akik jelentkeztek, csak mivel annyira újszerű volt ez a gyűjtés, tanulni kellett mindenkinek abból a szempontból, hogy hogy tudja eljutatni ezeket a szeretett táskákat diszkréten, és úgy, hogy a megfelelő helyekre kerüljenek. Együttműködünk egyházi szervezetekkel, karitatív szervezetekkel, anyaotthonokkal, szociális ügyosztályokkal, városok és nagyobb falvakban, önkormányzatokkal. Június 21-ig tart a gyűjtés.
Egyébként hogy látja a mély szegénységben élőknek? Van-e bármi esélye a felvidéki magyar közösség hasznos tagjává lenni, válni?
Van, és természetesen most is tagjai, és sok esetben hasznos tagjai még így is. A magyar közösségnek nyilván sokat segítene rajtuk az, ha jobb anyagi környezetben élnének, bármihez aktívabban tudnának hozzáfogni, illetve aktívabban tudnának bekapcsolódni, de ez a probléma is a gazdasági helyzettel függ össze. Ha megnézzük Szlovákia térképét és a fejlesztéseket, akkor azt látjuk mindig, hogy a magyar lakta területeken egy tátongó üresség van, és még ezek között is a legrosszabb helyzetben Közép-Szlovákia van, Gömör. Ami nem történnek nagyobb erejű fejlesztések ezekben a régiókban, addig a mély szegénység se fog enyhülni, és nem fogjuk tudni semmilyen gyűjtéssel vagy jó indulattal jobbá tenni ezeknek a, nem azt mondom, hogy csak nőknek, de itt most már közösségekről van szó, az életét. Ezt is rendszerszerűen kell, és törvény által kell javítani. Akármennyi ígéretet kapunk magukat partnernek tekintő szlovák pártoktól, valahogy mégis mindig akkor fogy el az energia és a beruházókedv, amikor ezeket a régiókat kell fejleszteni. És ezért is lenne nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat közvetlenül azok tudják oldani és orvosolni, akiket érint.
A Felvidéki Magyar Szövetség nőtagozata idén is meghirdette az Egy táska női szeretet elnevezésű adománygyűjtő akcióját, hogy segítsen a mély szegénységben élő nők havi higiéniájában.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Ma ritka az a barátság, amely csecsemőkortól halálig tart, mondja Mezei Gabriella, a Tomcsa Sándor Színház színésznője. A Barátságunk története című gyereknapi mesés táncos előadás egyik főszereplője úgy véli, korunk mindennapos, néha erőszakos élethelyzetei, amelyek az előadásban is felbukkannak, a tánc és a zene révén oldják a feszültséget. Két alkalommal is teltház előtt játszották kicsiknek és nagyoknak, az említett színházi társulat és az udvarhelyi néptáncműhely közös életmeséjét arról, hogy az igazi barátság túléli az időt, a távolságot és az elmúlást is. Geré Krisztina összefoglalója.
Bátorság! Még egyszer!
Egy faragatlan tapló voltál!
Van két öreg.
Az előadásról így mesél Veronika, egy 9 éves kislány.
Gyerekkorukra visszagondolnak, hogy amikor bölcsibe voltak, és akkor sakják a feneküket, akkor egyre nagyobbak lesznek, nagyobbak, és akkor a végén így 50 éves, 60 éves, 70 éves, 80 éves, 90 éves, és aztán mennek a mennbe.
Szeretitek a meséket? Mert amit most itt látni fogtok, az nem mese.
Mezei Gabriella vagyok, a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház színésze.
Több véleménnyel is találkoztunk az előadás után. Például egy apa a gyerekeivel nézte meg. Ő azt mondta, hogy ez nem is annyira gyerekeknek szólt, inkább nekünk. Látványosan, sőt hangjuknak is hangot adtak a gyerekek, tehát nagyon élvezték a nézőtéren. Ez egy táncos előadás, mese volt. Milyen eszközökkel lehet felnőttekhez is és gyerekekhez is egyaránt szólni?
Sokat vitáztunk azon, hogy mi legyen a korhatár. Pont azért, mert öreg bábok szerepelnek benne, tehát két idős férfi mesél a múltjáról, és ez egy kicsit ijesztő is lehet akár. Mi a 12-es korhatárt jelöltük be, de a rendező ragaszkodott ahhoz, hogy a 6 éves korhatár legyen. Valójában olyan előadás született belőle, ami mindenkinek szól, és mindenki megtalálja a saját csatornáján keresztül azt, ami neki szól.
Mitől vagy miért működött ez?
Egyrészt pont amiatt, hogy a két öreg visszaemlékezik, és egészen a csecsemőkortól készültek jelenetek át az iskoláskoron, a kamaszkoron keresztül egészen a felnőtt korig, és pont ezért találja meg mindenki a saját történetét benne.
Egy életen át tartó barátság történetét meséli el ez a táncos előadás. Ön narrátorként, dadusként, tanárként játszott a darabban, és a történet vázát tartotta egyben. Mit nyújtott önnek a két férfi története?
Ez egy megható történet számomra is, mert manapság úgy gondolom, hogy ritka az olyan barátság, ami egészen csecsemőkortól életünk végéig tart. Már ott vannak a halál kapuja előtt tulajdonképpen. Ez is egy számra hátborzongató és tényleg ilyen lélekhez szóló. A rendezőnek az volt a célja, hogy történeteket mutassunk be az életükből, ahol kibontakozik a barátságnak a fontossága és a barátságnak a köteléke. Ez nem feltétlenül szomorú történet. Próbált olyan eszközökhöz nyúlni, ami nem lehangoló, vagy nem letargikus. Legyen benne humor, vicc, pont ez volt a cél, és ezáltal szerintem nem lett egy szomorú történet, inkább megható.
Bullying, azaz iskolai zaklatás, áldozathozatal, szerelmi háromszög. Számos olyan helyzetet tártak fel a tánc eszközeivel, vagy révén, amely a mindennapjaink része. Vajon a gyerekekre hogy hat, ha ilyen helyzetekkel is szembesítjük.
Én féltem az iskolai jelenettől személy szerint, pont amiatt, mert én is egy ilyen kvázi erőszakos tanárt játszom benne. Meg is kérdeztem a 8 éves gyerekemet, hogy ő mit szólt ez, hogy nem volt ez félelmetes számára, és azt mondta, hogy egyáltalán nem, sőt, neki vicces volt. Azt gondolom, hogy mivel hétköznap is találkozunk ezekkel a helyzetekkel, és lehet, hogy még durvábban, mint ahogy most ez így be volt mutatva, ezek a tények, ilyen világban vagyunk, vagy ezek a hétköznapi helyzetek. A táncos jelenetek azok, amik feloldják meg a zene benne, amik nem teszik nagyon komolyjá a dolgot. A lelket feloldozzák, vagy fel tud az ember sóhajtani, vagy úgy kellemes, nem megrázó a helyzet. Nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni a néptáncműhellyel. Jól kiegészítettük ebben az előadásban egymást. Született egy koprodukció, ami fekszik, és ami összeolvadt. És ez nagyon-nagyon jó érzés volt, úgyhogy örömmel játsszuk ezt az előadást.
Míg Székely udvarhelyen a tánc és a zene a feszültségeket oldotta egy előadásban, addig Horgoson egy tehetségkutatón kapott főszerepet. Az elmúlt szombaton a délvidéki település volt a házigazdája a 15. Dunán innen Tiszántúl elnevezésű Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny délvidéki elődöntőjének. A szervezőket, résztvevőket és a zsűrit kérdezte a rendezvényen Németh Ernő. Elsőként Csányi Tamarát, a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület koordinátorát hallják arról, hogy honnan érkeztek a résztvevők.
Vajdaság számos településéről érkeztek. Bánát Bácska, mindenki képviseli magát.
Milyen produkciókat hoztak? Ez meg van határozva, vagy bárki szabadon dönthetett?
Szabadon dönthettek. Kettő korosztályban várjuk a versenyzőket. Az első korcsoport 12 éves korig, a második pedig 12-től 18 éves korig terjed. Nincsenek se tájegység, sem másfajta megkötések. Szólóban és párosban, valamint csoportverseny.
Kategóriák szerint hány résztvevő van?
Az idén a legnépszerűbb a népdal kategória, ott 28 produkció érkezett, azután következnek a néptáncosok 13, illetve a népzenészek 11 produkcióval.
Milyen a produkciók színvonala?
Csodálatos. Aki bennül és nézi, vagy kívül a tévén, azok elmondhatják szerintem, hogy nagyszerűek a gyerekek, hihetetlenek, és évről évre magasabb és magasabb színvonalat teljesítenek, és ezek a gyerekek, ugye már évek óta látjuk őket, évek óta visszajáró vendégeink, fölépőink, fantasztikus fejlődésen esnek át évről évre, nem csak most, mindig így van.
Szécsi Viktória vagyok, a Dunán innen Tiszántúl tehetségkutató népművészeti vetélkedőnek a zsűrije, egyébként néptáncpedagógus.
Hogyan készültek fel a néptánc? Milyen produkciókkal, és ezt hogy sikerül színpadra vinni?
Mivel évek óta már részese lehetek ennek a rendezvénynek, és ott ülök a zsűri tagjai között, azt látom, hogy a visszatérő csoportok szép színvonalas produkciókkal illettek meg bennünket.
Milyen táncokat szeretnek leginkább táncolni?
Most, amit eddig láttam, az inkább a kis magyarországi régióból való táncok voltak. Ez általában az elsőtől nyolcadik osztályos generációkra vonatkozik. Rajtuk felül az ifjúság inkább már az erdély táncok felé kacsingat, mert ott főleg a fiúknak ott több a csapás és a kihívás, ahol egy kicsit meg lehet mutatni az ügyességüket jobban.
Látni-e fejlődést, például a tavalyi évhez viszonyítva?
Igen, nem csak a néptáncban, hiszen minden kategóriát nyilván végignézünk és véleményezünk. Az énekben is, a hangszeres játékban, szólókban, duókban, csoportos felállásokban nagyon-nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, tehát technikásabbak lettek és bátrabb színpadi előadásmódot tekinthettük meg tőlük.
És hogy milyen jól dolgozik a zsűri, annak a vizsgája ugye Miskolcon lesz. Általában ezek a gyerekek, akik itt aranyminősítést kapnak és eljutnak Miskolcra, utána ott hogyan szerepelnek?
Azt kell mondjam, tavaly és tavaly előtti évben is ott voltam kísérőként, és megállták a vajdasági régióból tovább jutatott együttesek, szólisták, duók a helyüket. Ott is ugyanúgy képviselték a magyar kultúrát, és aranyminősítéseket hoztak haza.
Domonkos Dorina vagyok, beszédesemmel vagyok.
Szabadkáról érkeztetek is, táncoltok is, és énekeltek is.
Én a táncot szeretem jobban, azért, mert az érdekesebb, és abban van ének is.
Milyen táncokat fogtok előadni?
Délalföldi táncokat.
Lakodalmas.
És van-e története ennek a koreográfiának?
Hogy mindenki szegény, és egyszer csak így az utcán kiválasztanak egy mennyasszonyt.
Első versenyetek, vagy már korábban is voltatok itt?
Korábban is voltunk már.
És milyen eredmények születtek akkor?
Kiemelt arany.
Kovács Márta Helyre vagyok, a Csantavéri Mendikusz Tambura zenekarból, kis kunhalasi dalcsokort hoztunk.
És amikor lenéztél a zsűrire, milyen arcokat láttál?
Mosolygott, meg tetszett neki is.
Egyébként mióta zenél ez a csapat együtt?
Már lassan 4 éve.
Merre jártok szerepelni?
Egyelőre ilyen kisebb táncházak, meg föllépések.
És neked miért a tambura kedvenc hangszered?
Nagyon sokszínű, sok fajta van belőle, elég sok mindent lehet rajta játszani.
Vörös Robert vagyok, a Mendikusz Művészeti Központ elnöke és a három tambura zenekarának a vezetője. Most a középső zenekart hoztam el, a junior tambura zenekart. Ők lépnek föl, mint különálló együttes, illetve kísérjük a Szabadkai Népkörnek a tánccsoportját.
Milyen eredményre számít?
Ha visszatekintek, akkor általában mindig vagy arany, vagy kiemelt aranyat kaptak a zenészeim, hála Istennek. Tanítgassuk őket otthon, hogy illő módon részt tudjanak vinni bármilyen rendezvényen. De majd kiderül a zsűrűn függ, illetve a gyerek igen, hogy mennyire lámpalázosak, bár ők most már megszokták a színpadot.
Úgy tudom, hogy turnéznek is elég sokat.
Igen, most már őket is minél többet küldöm föllépésekre. Méltó utódaink lesznek.
Lezajlott a 15. Dunán innen Tiszántúl elnevezésű Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny délvidéki elődöntője. Ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök